Ez a Millás reggeli. Megyünk tovább még hozzá egy, hát egy nagyon izgalmas dologgal. Nekem eléggé kerekedett a szemem, kitártottam a számom, amikor olvastam a modern monetáris elméletről, illetve annak egyik kiváló képviselőjének a könyvéről, Stephanie Keltonnak jelent meg, aki egy közgazdász professzor, a szenátusi demokrata frakció gazdasági főtanácsadója volt, és a 2020-as kampányban Bernie Sanders demokrata elnök jelölt főtanácsadójaként szolgált. És hát megnézzük, hogy mi ez az elmélet. Annak apropóján, hogy beszélgettünk a héten, még talán a hét elejé adóvilág rovatba, ott merült föl az ötlet, amikor Gerendi Zolival arról beszélgettünk, hogy elszállnak a költségvetési hiányok világszerte, és ez az elmélet egy picit azt mondja, hogy ez nem egy akkora nagy probléma, de mindjárt megnézzük, hogy miről van szó, és mit akar ez. Pogácsa Zoltán közgazdásszal beszéljük át. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, reggelt, jó reggelt a hallgatók.
Mi annak az elméletnek a lényege, a modern monetáris elmélet mit mond?
Hát kezdjük onnan, ahol te bevezetted ezt a dolgot, hogy hát elszállnak a költségvetési deficitek. Ez ebben az esetben tök jó, ugyanis hogyha válságban az állam arra törekedne, hogy kiegyensúlyozott költségvetése legyen, vagy akár többlete, ha jobban belegondolunk, akkor ez azt jelenteni, hogy a magángazdaságtól elveszi a pénzeket adóztatással, ezt ugye a magángazdaság már nem tudja elkölteni, viszont az állam sem költi el, hiszen ettől van többlete, vagy egy kiegyensúlyozott költségvetése. Tehát szemben azzal, amit intuitíve gondol az ember, hogy az egy ilyen felelősségteljes dolog, hogy az államnak többlete van, vagy kiegyensúlyozott a költségvetése, ez nem igaz, válság esetében kifejezetten az államnak deficitjének kell legyen ahhoz, hogy új pénzt rakjon a gazdaságba, hiszen amikor a deficitet csinál az állam, akkor gyakorlatilag nem a magángazdaságtól veszel pénzeket, hanem olyan pénzeket költ bele a gazdaságba, amelyek egyébként nem lennének ott. Ez az első fontos dolog. A másik, hogy az állam a saját valutáját bármikor nyomtathatja. Mi azt jelenti, hogyha a saját valutájában adósodik el, és ugye lássuk be, hogyha deficiteket csinál az állam, akkor ez azt jelenti, hogy eladósodik, hiszen minden éves költségvetési hiány az hozzáad az állam GDP arányos eladósodásához. Tehát, hogyha az állam eladósodik a saját valutájában, a saját valutáját ezt mindig nyomtathatja a jegybank, és ez bármikor vissza tudja fizetni. Nem szabad eladósodni persze más valutában, ezt mutatta mondjuk a Gyurcsány időszak Magyarországon, amikor más valutában adósodtunk el, az állam is, meg az emberek is, vagy hát de facto egyébként az euró is a tagállamok szempontjából egy más valuta, de ebbe majd talán később menjünk bele.
Ugye azt mondja az elmélet, hogy tulajdonképpen bármilyen szükséglete van az államnak, a pénznyomtatással teremtett, tehát az nem indok, hogy nincs pénz, mert gyakorlatilag előteremthető ez a pénz. Ez elég vadul hangzik, ugye ettől eddig mindenki jóva intett, hogy ez korlátlanul, felelőtlenül így történjen. Hogy lehetne ezt kontroll alatt tartani, milyen mértékig, hogy lehet ezt működtetni?
Így van, tehát itt az a mondás, hogy az állam nem szorul adókra ahhoz, hogy a kiadásait fedezze. Ebből az is következik egyébként, hogy azok a mondások, hogy erre nincs pénz, arra nincs pénz, oktatásra, egészségügyre, ezek nem igazak. Az államnak soha nem kell megszorításokat csinálni a fontos dolgokban. Fontos dolgokra mindig van pénze. Most persze, aki tanult közgazdaságtant, annak rögtön eszébe jut a pénzmennyiség elmélete. A neoklasszikus közgazdaságtan erre azt mondja, hogy a pénznyomtatás az inflációt okoz. És ezt gyorsan kezeljük is ezt a kérdést. Természetesen, hogyha semmi más nem csinálunk, mint azt csináljuk, amit a 50-es, 60-as években a frissen felszabadult volt gyarmatosított országok diktátorai, hogy ráparancsolunk a jegybankra, hogy nyomtasson, mintha nem lenne holnap, és járassuk fúra a bankóprést, akkor természetesen az lesz, ami ezekben az országokban volt egyébként, és ez a hiperinfláció. De a modern monetáris elmélet nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogyha többet költünk állami pénznyomtatásból valamire, ami fontos, tehát Magyarországon mondjuk ma többet költenénk kórház felújításokra, akkor másik oldalról adókkal szét kell adóztatni azokat a dolgokat, tehát egyrészt kevesebbet kell költeni arra, ami nem fontos, tehát mondjuk az állam kevesebbet költene mondjuk stadionépítésre, ami nem fontos. Illetve minden olyat szétadóztatunk, amiről azt gondoljuk, hogy az nem kell a gazdaságba. Magyarul az adókra szükség van, de nem ahhoz, hogy az állam finanszírozza a működését, hanem ahhoz, hogy csökkentsük az inflációs hatást. Infláció akkor van, hogyha a kereslet, bocsánat, a kínálat, tehát hogy a kapacitás, a gazdaság kapacitásai, adott esetben az építőipar, nem tud olyan mértékben bővülni, mint a pénz, a forgalomban lévő pénz. Tehát, ha gyorsabban növeljük a forgalomban lévő pénzt, mint amennyivel bővülni tud mondjuk az építőipar, akkor valóban van infláció. De soha semmi nem akadályozza meg az államot, hogy más oldalról, hogyha egy oldalról bővíti fontos dolgokra mondjuk az építőipar kapacitását, akkor más oldalon meg fogja vissza, vagy teremtsen extra kapacitást, tehát hozzon létre még extra. Ha tud nőni a gazdaság, akkor nincs infláció.
Ez érdekesen hangzik, és úgy tűnik, mint egy ilyen mindenre jó pirula, ami megoldás lehet. Csak az, mivel magyarázható az, hogy ezt eddig nem használták, nem vetették be, ott van például Argentina esete, aki hát, hogyha 10-szer nem mentsőd be, akkor talán egyszer se, holott ezzel az eszközzel akár megmenthette volna saját magát a saját nyakánál fogva. Ez miért nincs használatban? Olyan mértékben, vagy olyan módon, ahogy ezt leírja az elmélet?
Ez használatban volt, tehát mielőtt a jegybankokat függetlenítették, gyakorlatilag ez volt a standard, a jegybank megvásárolta az állam adósságát 0%-os hozammal. Tehát egy ilyen rendszerben nem kell a piacra menni az államnak az állampapírokkal, hanem a jegybank szépen megvásárolja 0%-os hozammal, és ameddig nem voltak függetlenek a jegybankok, addig ezt standardban csinálták az országok. Utána függetlenítették a jegybankokat, amelyek most már ugye nem támogathatják a kormányzatnak a növekedési célkitűzéseit, és az államadósságot azt ugye áruljuk a piacon, ami, ha jobban belegondolunk, azt jelenti, hogy ez egy transfer a szegényektől a gazdagok felé, hiszen a gazdagok tudnak megtakarítani, a megtakarításaikból vesznek állampapírokat, és ezeknek az állampapíroknak a kamatait a szegényeknek kell kiizzadni, hiszen amikor az állam költ az állampapírok hozamaira, akkor ugyanezt a pénzt nem tudja elkölteni mondjuk kórházfelújításra vagy iskolára. Magyarul nem marad pénz a szegényeknek. Tehát valójában ugye az állampapírokban érdekeltek a bankok, amelyek ezt benchmarknak használják, egy kockázatmentes benchmark a banki működésben, és a befektetési alapok, és általában a gazdagabb, befolyásosabb emberek, akik nagyobb hatása van a politika alakítására, számukra ez egy jó dolog, hogyha ezt megszüntetnénk, akkor egy relatíve kockázatmentes, de mondjuk relatíve oké hozammal kecsegtető befektetéstől esnének el.
És mi lesz a nemzetközi devizapiacon a pénzzel, hogyha annyit nyomtatunk belőle, amennyit csak éppen kell?
Annyit nyomtatunk belőle, amiből értelmes célokat kell finanszírozni. Tehát nem az a korlát, mint eddig, hogy a költségvetésnek van-e deficitje vagy nem, hanem az a korlát, hogy ne legyen infláció. Tehát hogyha tudunk az állam kereslete mellé hozzárakni kapacitásukat, magyarul van annyi építőipari cég, amelyik mondjuk kórházat újítana fel, akkor az államnak mindig van pénze ezekre a fontos dolgokra, és egyébként az esetek többségében van kapacitása a gazdaságnak, hiszen ezt lehet empirikusan ellenőrizni, és empirikusan azt látjuk, hogy ha éppen válság van, akkor a gazdaság eleve attól szenved, hogy nincs elég kereslet. Tehát ez a definíciója a válságnak, hogy nincs elég kereslet. A legtöbb cég boldogan bővíti a kibocsátását, hogyha van rá kereslet, de egyébként még a legjobb időszakokban, még konjunktúra esetében sincsen 100%-os kihasználtság a gazdaságban. Bárki megnézheti az interneten a kapacitás adatokat, mondjuk az amerikai gazdaságban, még konjunktúra esetében is csak 80-90%-os kapacitás kihasználtságban. Egy csomó iparágban pedig nem is nagyon értelmezhető a kapacitás kihasználtság. Tehát ha nekem egy szoftvercégem van, és fönn van a szoftver a az interneten, azt annyiszor töltik le, amennyiszor akarják, nincsen igazából korlát. Tehát én azt gondolom, hogy egészen addig, ameddig a kapacitás tud alkalmazkodni, a kibocsátás, addig nem lesz infláció.
Igen, már csak egy kérdés, nem egy, egyébként több is, csak nem lesz időnk. Egy kérdés nagyon izgat ezzel az elmélettel kapcsolatban, ugye, hogyha mindig valamilyen cél érdekében nyomtat a jegybank egy adag pénzt, az valahol ott kumulálódik. Szemben ugye az államkötvénnyel, a hitellel, ami bekerül a rendszerbe, aztán kikerül azáltal, hogy visszafizetődik. Tehát ez egy darabig követhető azzal, amit mondasz, hogy nyomtatunk egy adag pénzt, elköltjük valamire célirányosan, és megkeressük a másik oldalon, hogy az inflációt csökkentse, de ez, ahogy halmozódik, és folyamatosan az évek alatt mindig nyomjuk, előbb-utóbb okozhatnak problémát ezek a pénzek.
Abszolút releváns a kérdés, és ez a másik oka annak, hogy miért van szükség adókra. Tehát ahogy mondtam, az egyik oka az adónak az, hogy ne legyen infláció, a másik oka pedig ez, hogy kivonjuk a pénzt a forgalomból. Tehát az egyik oldalon belenyomtatjuk, értelmes célokra költjük, a másik oldalon pedig adóztatással az állam kiveszi a pénzt a rendszerből, és ezzel forgásban tartja. Egyébként az előbb azt kérdezted, hogy miért nem használják ezt. Hát tulajdonképpen majdnem, hogy ezt csinálják ma az államok, hiszen mondjuk az Egyesült Államokban jelenleg a válságkezelés az így történik.
Ez igen.
Hogy a jegybank nyomtat pénzt, mintha nem lenne holnap, csak nem arra költi, hogy kórházakat újítson fel belőle, hanem mit csinál, részvényeket akar vásárolni belőle, meg kötvényeket, és gyakorlatilag a nagyvállalati szektort pumpálja fel belőle, miközben ugye 40 millió amerikainak nincsen munkája, és nincsen kereslet ezeknek a nagy cégeknek a termékei iránt, de közben a nagyvállalati szektort szépen fölpumpálja pénznyomtatásból az amerikai jegybank. Egyébként a QE is a mennyiségi könnyítés is bizonyos értelemben egy monetáris könnyítés, és hát a japán jegybank is ezt csinálja hosszú idő óta, és a japán jegybank egyébként megvásárolta a japán államadósság felét, és nem lett belőle infláció, tehát Japánban inkább a defláció a probléma, mint az infláció. Tehát elég sok példa van arra egyébként, hogy ezt csinálja a jegybank, csak nem jó cél érdekében, tipikusan a nagyvállalati szektort pumpálja fel belőle, és nem pedig azokra az értelmes célokra költ belőle, amire kéne.
Ez nagyon köszönjük, ez nagyon izgalmas ez a téma, jó volt a beszélgetés, hallgatók is dicsérnek, úgyhogy szerintem még...
Igen, ezt egy kicsit még folytatni kéne, meg nem fért bele a mostani beszélgetésbe minden, úgyhogy ezt még jobban kifejtjük valamikor, amikor rájössz.
Hogyha valakit jobban érdekel, én javaslom, hogy az Új Egyenlőség oldalán a Stephanie Kelton Deficit Mítosz könyvéről szóló összefoglalómat, recenziómat olvassál, el, ott jobban ki van volt.
Oké. Okay. Így van, újegyenlőség.hu. Köszönjük szépen, Zoli, jó munkát, sziasztok. Szép napot, szia! Pogácsa Zoltán közgazdásszal beszélgettünk a modern monetáris elméletről, és ahogy említettem, igen, itt egy kedves hallgató, hogy szuper téma, évek óta ezen vitatkozik közgazdász cimboráival, örül, hogy más is hasonlóan gondolkodik, mint ő.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet.